néhány olyan szemponttal, ami a pályázatok elkészítésével vagy elkészítésével kapcsolatos. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tanítok, a volt Corvinus Egyetem, illetve még korábban ez egész pontosan az egykori államigazgatási főiskola Karán településfejlesztést az urbanisztikai tanszéken, és emellett foglalkozom pályázatírással. Egy pillanat. Gyakorlatilag úgy próbáltam strukturálni ezt az előadást, hogy egy átfogó képet próbáljak nyújtani ténylegesen arról, hogy egy pályázat elkészítése során mik azok a szempontok, mik azok a feladatok, amivel szembesülniük kell, és ezeket megpróbáltam egy kicsit a könyvtáros világra is hangolni. Néhány mondatban azért ki szeretném egészíteni Edinának az előadását. Az egyik ugye a jövőről beszélt az utolsó dián, mert nagyon kevés idő maradt már sajnos csak rá a 2014-2020 közötti időszakról. Ugye azért 7 éves, mert tudják, hogy az Európai Unióban 7 évesek ezek a költségvetési ciklusok, ami azt jelenti, lebontva, forintosítva, vagy a pályázatok világára lebontva ezt a berendezkedést, hogy ami kiírásra kerül most itt Magyarországon még pályázat, akár támopokon belül könyvtárfejlesztésre is, az idei évben, jövő év, hát azt mondom, hogy közepéig vagy legkésőbb őszig, és utána lesz egy legalább egy másfél éves szünet, amikor szintén lesznek egyébként pályázati kiírások, de nem olyan volumenben, egyáltalán jóval csekélyebb mértékben, mint ami most ebben az időszakban fut. Ez pedig azt jelenti, hogy aki most nem pályázott, vagy a előttünk lévő fél év, egy év jelentősebb pályázati kiírásain nem fog indulni, az utána legalább egy másfél éves pályázati kiírási szünettel fog találkozni, ami összességében, ha összeadom, ez azt jelenti, hogy legalább két-három éves olyan időszak elé kell néznie, amikor nem tud pályázati forrást felhasználni, vagy nem tud pályázati forráshoz jutni. Ezért tényleg melegen ajánlott gyakorlatilag mindenen elindulni most az elkövetkezendő időszakban, ami akár a könyvtárak fejlesztésére, vagy művelődési intézmények fejlesztésére kiírt pályázat, mert hiába indul el 2014 elején egy új 7 éves ciklus, azt az eddigi 3 programozási időszakban az EU egyik tagállama sem tudta soha produkálni, hogy azonnal nagy volumenben ki képes legyen kiírni a pályázatokat. Ez általában, ez az én MASZEK szakmai véleményem, szerintem 2014 végétől, 2015 elejétől várható az olyan mértékű pályázati dömping, mint ami most van majd a következő ciklusban. Amiről beszélni fogok, az alapvetően nem tapasztaltam, nem tudom, hogy mennyire önállóan készítenek pályázatokat, milyen mértékben segít a helyi önkormányzat, vagy milyen mértékben vesznek igénybe esetlegesen pályázatíró céget. Ezért én egy picit megpróbáltam közelebb hozni ezt a világot, remélem, hogy talán még szórakoztató formában is, ami ezen a borús délelőttön mindenképpen előny lehet. Hát ugye miért szeretünk pályázni, miért indulunk, és itt egy kicsit én a valós napi gyakorlatra szeretném felhívni a figyelmet. Ugye, hogyha a képviselőtestületi ülésen kérdeznek meg bennünket, hogy hivatalos véleményt kell erről elmondani, akkor természetesen a szolgáltatás színvonalának a növelése, a programok, rendezvények sikeres megvalósítása, ezt emeljük ki. Amikor kollégákkal beszélgetünk egymás között, akkor más szempontokat is nyugodtan elmerünk mondani. Ilyenek a hiányzó normatív finanszírozás pótlása, például a rezsiköltségeknek a biztosítása esetlegesen. Ilyen az eddigi elmaradt fejlesztéseknek a megvalósítására, amire mondjuk a fenntartó nem tudott forrás biztosítani. Vagy ilyen lehet az eszközállomány fejlesztésének lehetősége, a különböző dologi kiadások, egyébként is felmerülő dologi kiadások finanszírozása, és végül egyáltalán nem utolsó sorban pedig az a megbízási díj, ami ezért a munkáért jár. Várok. Köszönöm szépen. Tehát szempontok egyik oldalon, szempontok másik oldalon, de hál' Istennek találkozik a kettő egy jó pályázati kiírásnál, hiszen a fenntartó, most én esetben én leegyszerűsítem ezt önkormányzatra, hadd maradjunk ebben, is örül annak, hogyha pályázik egy intézménye, bár találkoztam már olyan helyzettel is, hogy nem örülnek annak, hogyha pályázik az intézmény. Másrészt pedig az intézmény dolgozói, ilyen esetben a könyvtár dolgozói számára is olyan könnyebbséget jelent egy pályázaton való indulás, ugye ami jelentős költségmegtakarítást, illetve bevétel növekményt eredményez. Igen ám, de vannak olyan szempontok is, ami miatt nem szeretünk, kifejezetten nem szeretünk pályázni, ugye erre felhívta Edina is a figyelmet néhány dologra. Ugye az egyik az az, hogy rendben, mindenki támogat bennünket, csináljátok, ott vagyunk mögöttetek, és vagy a pályázat készítése közben, még rosszabb esetben a megvalósítás során szembesülünk azzal, hogy gyakorlatilag egyedül hagytak bennünket a problémánkkal, ha problémánk merül föl, és ahogy elhangzott az előző előadásban, mindig fog probléma felmerülni, nem csak az írás a készítés során, hanem bizony a megvalósítási időszakban is. Éppen ezért egyáltalán nem mindegy az, hogy egy pályázatot hogyan írunk meg, a saját dolgunkat nehezíthetjük meg azzal, hogyha úgy állítjuk össze a pályázatot, hogy az amennyiben nyer, meg is kell valósítanunk, és a megvalósítás során fogunk találkozni azokkal a szempontokkal, hogy amit esetleg leírtunk 5 sorban másfél évvel ezelőtt, mert akkor úgy gondoltuk, hogy 5 sorban azt elég kifejtenünk, szembesülünk majd egy évvel később azzal, hogy emiatt akár forrást von meg a közreműködő szervezet, mert azt mondja, hogy nincs kellően alátámasztva, vagy amit Edina elmondott, és egy még tragikusabb eset is előfordulhat, hogy azt mondja, hogy ezt a számlát nem fizeti ki, és utána bizony lehet bekopogtatni a polgármester ajtaján, hogy szíveskedjenek már ezt a költséget finanszírozni, ugye aminek egyáltalán nem örülünk, mert ez egy elég kényelmetlen és kellemetlen helyzet elé állíthat bennünket. Tehát nagyon fontos, hogy hogyan hozzuk létre a pályázatot. Ugye a másik, hogy ezzel is lehet találkozni, ilyen esettel is. Nem mondom azt, hogy mindegyikkel egyszerre persze, amiket itt felsorolok, de ilyennel is lehet találkozni, hogy van egy szakmai elképzelésünk, majd pedig az önkormányzat előáll egy esetlegesen egy másikkal, vagy előáll egy olyan szemponttal, amit mi nem képzeltünk el, hogy a pályázatban meg fogjuk valósítani, és beleszólnak abba, ugye a fenntartónk, hogy ő szeretné, hogyha inkább ezt csinálnánk ehelyett, az ötletünk helyett, és ennek megfelelően pályázzunk, természetesen mindenben támogat bennünket, lásd első sort. A támopos pályázatok, kifejezetten támopos pályázatokkal foglalkozom, nagyon sok helyről hallom, hogy itt mondjuk a legutóbbi pályázatnál, a Tudásdepónál kifejezetten nem volt ilyen vélemény, de nagyon sokszor hallom, hogy támokos pályázatoknak egy problémát jelent gyakorlatilag már az emberállomány, hadd fogalmazzak így, összevadászása arra, hogy a pályázat keretében akár kötelezően megvalósítható vagy megvalósítandó képzéseken való részvételt biztosítani tudjuk. És kétségtelen, hogy most azokról az intézményekről beszélek, úgy mint könyvtár, úgy mint iskolák, úgy mint művelődési házak, akik jellemzően az elmúlt időszakban, az elmúlt néhány évben támopos pályázaton indultak, a támopos pályázatokat nem szeretik ezek az intézmények általában. És ennek viszont egy nagyon egyszerű oka van, nem a kiírásoknak a hibája, hanem az, hogy azt a pályázati dokumentációt, amit összeállítottak, azt úgy állították össze, hogy a saját dolgukat nehezítették meg. Ennek szerintem két ok miatt történt. Egyrészt pályázatíró cégek nem vagy nem nagyon gyakran keresték meg ezeket az intézményeket azzal, hogy segítenek a pályázat kidolgozásában, mert mindenki a több százmillió pályázatíró cégek korábban ilyen több százmillió forintos nagy beruházásokra, aszfaltra, betonra koncentráltak. Másik része, hogy az önkormányzat is azt mondta a fenntartó vagy a fenntartói segítség, hogy hát ez egy 20 milliós, hát ez egy kis 10 milliós, hát ez egy 30 milliós, ezt meg tudjátok csinálni ti is. És pont azok a szempontok, ami a szakmai szempontot azt nyilván hozza az adott intézmény, a könyvtár mondjuk jelen esetben hozza, de emellett azokat a fontos szempontokat, amik egy pályázat elkészítéséhez és megvalósításához kapcsolódnak, ezekkel nem sikerült esetlegesen megismerkedniük. Elhangzott itt a klasszikus 400 órás pályázatírói tanfolyam. Én nem jártam soha pályázatíró tanfolyamon, nem is tervezem, hogy elmegyek, és a végén majd fogok mutatni egy-két csavart, hogy mi az, amit egy-két javaslatot, hogyha pályázatot készítenek akár saját maguk is, akkor hogyan célszerű neki indulni egy ilyen kiírás feldolgozásának. Ezzel annyira lehetek karakán, hogy lehet sarkítva a véleményemet, én nem nagyon bízom ezekben a pályázatírói tanfolyamokban, mert szerintem nem azt a tudást adják át, amire általában valójában szükség lehet. Ugye a másik, amiért nem szeretünk még szintén pályázni, hogy maga az írás is egy hosszú ideig tartó folyamat. Tudjuk jól, hogy legalább egy hónapos, másfél hónapos időszak, amíg bizony lehet idegeskedni bőven, amíg beérkezik minden különböző csatolt dokumentum, esetlegesen árajánlat, esetlegesen aláírás. Hát ez egy eléggé macerás időszak, és menet közben szakmai programot, illetve költségvetést kell készíteni. És sokszor előfordul az is, hogy nem értjük a pályázati kiírásnak a lényegét. van ilyen, ezt elismerem, hogy van ilyen, hogy rosszak a pályázati kiírások, viszont ahogy elhangzott itt Edina előadásában is, a tevékenységek mellé mindig tartalmat kell kapcsolni. Erre majd mutatok egy-egy ötletet, vagy egy-egy példát, hogy hogyan lehet. Mi van akkor, hogyha egyedül írunk pályázatot? Ugye a támokos pályázatoknál a leggyakrabban előforduló probléma az az Excel. A 9-10-12 füles Excel táblának a kitöltése, és akkor követünk el hibát, hogyha ennek az Excel táblának így bum bele, neki megyünk a közepébe, ugyanis így valóban nem lehet jól elkészíteni egy költségvetést, itt a költségvetésre gondolok természetesen az Excel alatt, nem lehet jól elkészíteni, egy trükköt fogok majd mondani a végén, hogy hogyan célszerű ezt leegyszerűsíteni. Alapvetően minden pályázatírásnak az a lényege, hogy azt a bonyolult, akár több száz oldal, vagy egy-két száz oldalas dokumentációt, pályázati dokumentáció, amit letöltünk a gépünkre, azt hogyan tudjuk a lehető legjobban leegyszerűsíteni. Erről szól egy kiírás. Az agymunka az az elsődlegesen befektetett energia, ami gyakorlatilag még anélkül, hogy egy sort is leírtunk volna az ötleteinkből, legalább egy hetet, két hetet azzal kell eltölteni, hogy megpróbálom végletekig leegyszerűsíteni ezt a rendkívül bonyolult pályázati kiírást, de úgy, hogy ugyanakkor semmilyen kötelező előírás ne kerülje el a figyelmemet. Ugye a másik, ami szintén problematikus szokott lenni, a szakmai programoknak az elkészítése. Most a legutóbbi, gondolom, hogy önök között is vannak néhány, akik indultak ezen a tudásdepón, amit a B-komponensen ugye bizonyos, hogy itt szakmai, külön szakmai programot nem kért, itt elég volt a EMIR kitöltő programba felírni, lehetett ettől függetlenül külön szakmai programot is csinálni és mellékletben csatolni, az ugyanolyan, sőt egyébként szerintem sokkal jobb módszer ennek a kezelésére. Tehát az szokott lenni egy tipikus hiba egy pályázatírásnál, amikor önállóan pályázik egy intézmény, és itt hasonlóakra gondolok még egyszer iskola, művelődési ház, könyvtár, stb. Tehát általában jellemzően önkormányzati vagy eddig önkormányzati fenntartású intézményekre, hogy mindenki a saját szakterületével foglalkozik, és neki a szakmai programnak. Az egy pályázatnak én szerintem vagy elkészítésének a 30%-a maximum. Viszont teljesen természetes, hogy mivel ehhez értünk, ehhez értenek, ezért a szakmai programmal kezd el foglalkozni, és végül, amikor jönnek a különböző mégascsatolni, a költségvetésben ez, a bírálati szempontok között az, akkor szembesülünk azzal, hogy nem jó, amit csinálok, mert nem fog nyerni az a pályázat. Vagy megyek előre, hogy most már akkor is megcsinálom, beadom, nem nyer a pályázat, és csalódott vagyok utána a támokos pályázati kiírásokban, hogy hát ez nem jó, nem nekem való, mondjuk nem nekünk való, vagy rosszul írták ki. Tehát teljesen érthető még egyszer, hogy a szakmai programmal, önök a szakmai programmal foglalkoznak, de egy pályázatnál, ez mondom még egyszer, az elkészítésénél véleményem szerint egy olyan 30%-ban dominál. Úgy, ami megint csak problémát jelent, azoknak a csatolt dokumentumok, különböző nyilatkozatok, árajánlatok, stb. A benyújtása, amit ugye össze kell gyűjteni, ez egy macerás időszak, és nem egyszer találkozom azzal ilyen intézményeknél, hogy te jó ég, mire tudom elkölteni ezt? Ugye látom, hogy nem volt most 15 és 50 millió forint ugye a tudásdepó. Te jó ég, mire tudom elkölteni ezt a pénzt? És hirtelen ugye ezzel szembesülünk, hogy hogyan lehetséges költségekkel feltölteni egyébként a szakmai tartalmat. Hadd csak úgy tájékozódjak egy picit, ki az, aki itt a tudásdepón indult a jelenlévők közül? Hányan vannak nagyjából? Hányan terveztek be író-olvasó találkozót ezek közül? Azt hittem többen. Jó, akkor megvan majdnem minden helyen. Ez egy tipikus, szerintem egyébként jó leegyszerűsítés volt, hogy rendben van, legyen egy író-olvasó találkozó. Ugye ennek van, nyilván van költsége természetesen, ugye csak hogy ez milyen költségeket merülhetnek fel. Ugye az előadónak van egy költsége, ugye ide utazik, megetetem, szórólapozok. Az azt jelenti, hogy egy pici programpont, ami csak ilyen egy alkalmas programpont, 4 darab számla, 4 darab hiba lehetőség. Tehát ez arra kell törekedni mindig egy költségvetés elkészítése során, hogy ha hosszú távú programot készítek, akkor az a hosszú távú program az ismétlődő jellegű legyen, rutinszerű legyen annak a pénzügyi lebonyolítása. Ha pedig egyszeri alkalomra tervezek valamit, az egyszeri alkalomnál lehetőség szerint egy típusú tevékenységre, egy típusú költségre kelljen csak koncentrálnom. Ezek az ilyen típusú költségvetések okozhatnak egyébként később problémát a pályázat elszámolása során, vagy a kifizetési kérelmek elkészítése során. Még egy nagyon fontos szempont ezeknél a 100%-os támopos pályázatoknál. Edina is elmondta, hogy egy utófinanszírozás, ugye, de lehetőség van előleg lehívására, és tanácsolom, hogy akik ma nyernek, ezzel éljenek is ezzel a lehetőséggel. Ugye 25% előleget lehívok, majd pedig ezt az előleget görgetem végig a fenntartás, a projekt megvalósítási időszakban. Így gyakorlatilag azt lehet mondani az intézmény fenntartónak, hogy egy fillért nem kell adnotok nektek, még kölcsön sem nekem, mert én megoldom a pályázat finanszírozásán belül. Na ehhez, hogyha ezt így oldom meg, akkor rendkívül fontos, hogy a költségvetés ütemezése, illetve az egyes tételeknek a megvalósíthatósága az egyszerű legyen. Tehát mondom, ezért szokott lenni a támopokkal utólag probléma, vagy utólag tapasztalom azt, hogy intézmények kicsit csalódottak, mert rendkívül szerteágazó a megvalósítás során akár a tevékenység, akár a beérkező számláknak a lekönyvelése, benyújtása, mert nem egyszerűsítettük le a pályázatot. És hát ugye, ami még szintén elő szokott fordulni az éjszakai otthoni munkában, hogy ígérnek nekünk segítséget, ugye, hogy persze, ugye úgy írtam föl, hogy Manika is megígérte, hogy segíteni fog erre, tessék, hát egyedül maradunk a végére. Ha hibát követünk el, ha nem sikerül a pályázati benyújtás, akkor rosszul írtad meg, ugye halljuk. Ha pedig sikerült megírni a pályázatot és nyer a pályázat, akkor esetleg egy hátba veregetés, majd pedig az irigykedés, hogy ez mennyit kapsz a projektmenedzsmentre ezért. Ugye ezekkel szoktunk sajnos szembesülni. Egy klasszikus ábra egyetemi kollégák készítették évek ezelőtt, ez a társaság a fenntartható fejlődésért, hogy mi történik, hogyha pályázunk, nem nagyon látszik hátul, úgyhogy szeretném elmagyarázni az ábrát, mert zseniális. Ugye az van a bal felső sarokban, hogy ahogy a megrendelő megfogalmazta, ugye a faágon lóg egy kis hint, ilyen hárommas osztatú hinta, hogy ez lenne tehát ez a pályázati kiírás, ugye fogjuk fel. Úgyhogy mellette az látszik, hogy a projektvezető elképzelte, ugye fölkötötte a fának a két ágára, és gyakorlatilag nem lehet hintázni, mert nekiütközünk rendszeresen a fa törzsének. A harmadik ábrán az van, ahogy a tervező elképzelte, ugye hogy tudjon, hogy akkor a projektvezetőnek megfelelően tudjon menni az a hinta, de hát ugye ketté kellett ez vágni a fa törzsét, ami megint ugye komoly problémákat okozhat. A következő az van, ahogy a programozó kivitelezte, ugye össze-vissza csavarva leesve a hinta. Majd jönnek a konzultánsok megmenteni a projektet, ugye ez a jobb felső sarokban, ahol egy fényes napsütés, egy karosszék, fotel, semmi probléma nem lesz, minden meg lesz oldva. Bal oldalt alul az van, ahogy a projektet menet közben dokumentálták, ugye ez a nagy semmi időszaka. A mellette azt található az van odaírva, hogy ami működőképesen elkészült időre, ugye lóg egy darab kötél. Középen a hullámvasút az, hogy amit kiszámláztak az egészért mindeközben. Ugye ez található itt. A fatörzs, a fatuskó az alá az van, vagy amilyen támogatást a projekt így kapott, és a végén pedig amire valóban szükség lett volna. Egy egészen egyszerű kis gumi abroncsembe be tud ülni, mondjuk egy gyerek is hintázni. Tehát tényleg jól összeszedi azokat a sztereotípiákat, amikkel szembesülhetünk. Ezért a legeslegfontosabb, ezt több éves tapasztalatból mondom, az, hogy a tervezés során végletekig egyszerűsítsünk le mindent. Mik a sztereotípek a pályázatíró cégekről? Mert ilyen intézmények nem sűrűn találkoznak. Ugye az egyik, amit hallok, hogy lejönnek ide Pestről, hogy megmondják a tutit. Tegnap, amikor ezt leírtam, végig gondoltam, hogy az ismeretségi körömben hány olyan pályázatírót ismerek, akinek tudom azt, hogy egyébként hová valósít. 18 embert számoltam össze, 15-en vidékiek közül egyébként. A másik, ugye onnan gondolja ezt, hogy ő jobban tudja, mint én típusú történet szokott lenni. Ugye pályázatírással rendszeresen sőt 20 évesek azok, akik általában tényleg foglalkoznak. Igen, más világ, kétségtelen, hogy Elina, amit elmondott az új kifejezésekről, egy személyes példát megosztanék önökkel. Néhány évvel ezelőtt a Ruhr-vidéken, a Zollverein épületében voltam, épp területén voltam. Ez egy teljes mértékben kulturális célokra rehabilitált, átalakított korábbi iparterület. Most a kifejezésekre, a EU-s kifejezésekre fogok utalni. És az idegen vezető vitt bennünket ott körbe, és rámutattunk egy ilyen gazos területre, hogy azt gondoltuk, hogy azt még nem hozták rendbe, hogy mi lesz ott. És ő kikérte magának persze viccesen, hogy ez nem gazos terület, hanem ez posztindustriális spontán vegetáció. Én ennél jobb szót nem hallottam még a GASZ definiálására. Tehát tényleg ez egy más világ, el kell ismerni, és ezért valóban a fiatalabb generáció, a 20 évesek azok, akik ezeknek a befogadására jobban nyitottak. Ugye a másik, ami pázatírókkal szemben felszokott esetlegesen merülni, és alátámasztom, hogy több esetben jogos ez, az, hogy vajon hány helyen próbálja ugyanazt a típusú elképzelést eladni. Ez rá fog térni majd a végén, hogy mikor teszi ezt egy pályázatíró cég. Az a normális, az a korrekt, aki egyébként egy komplex szakmai programjavaslattal érkezik, majd pedig a szakmai programjavaslathoz képest a helyi igények meghallgatásával törli a saját verziójának bizonyos részeit, vagy akár az egészét, és a helyi igényeket illeszti be. De nem ez szokott lenni, szakmai programjavaslattal nem szoktak érkezni jellemzően pályázatíró cégek, hanem azzal érkeznek, hogy majd megcsináljuk az egészet, megírjuk, kapunk érte 1-2-300 akár mennyi forintot, ugye ez a másik, mennyit fog kérni a végén. Rendben.
1-2-3-4-5. 1-2-3-4-5-6-7-8. 1-2. 1-2. Valamivel jobban lehet hallani?
Akkor ez marad. Az csak a felvétel miatt rendben. De régi a hangszóró. Próbálok visszhangozva beszélni. Ha mégis megbízunk egy pályázatíró céget, akkor miért bízunk meg? Vagy milyen típusú konstrukció az, amit tényleg lehet ajánlani nyugodtan, hogy el tudják fogadni? Magyarul azt akarom lesarkítva, mikor nem verik át önöket? Az egyik nagyon fontos szempont, hogy aki olyat keressenek, aki folyamatos konzultációt biztosít, nem csak a pályázat benyújtásáig, hanem azt követően is. Annak a világnak már vége van egyébként a pályázatírói szakmában, hogy megírja a pályázatot, kap érte 100-200-300, mit tudom mennyi forintot, majd utána elmegy, és akkor vagy nyer a pályázat, vagy nem nyer, vagy csak sikerdíjra, az már óbe mindegy. Ennek, aki ilyen konstrukciót ajánl, annak nem érdeke a jó pályázat megírása. Ő megírja esetleg úgy, hogy nyerjen az a pályázat, mert mondjuk sikerdíjas, azt elkészíti, rendben van, megírta jól a pályázatot, de neki nem érdeke az, hogy azok a szempontok, amikre most felhívtam a figyelmet, hogy majd a kifizetési kérelem benyújtásánál hogyan fogják visszadobni a számlámat, és mehetek kuncsorogni a polgármesterhez, hogy fizesse már ki ezt a 150 ezer forintot. Ugye ez egy nagyon kellemetlen szituáció. Neki ez már nem érdeke, mert erre nem figyel, mert nem ezzel van megbízva. Tehát gyakorlatilag ezeknél a támogatós pályázatoknál az sima sikerdíjas konstrukciós, ha esetleg van ilyen konstrukció, akkor az ezért nem feltétlenül tartom ajánlatnak. A másik az, hogy azért, ami szintén probléma szokott lenni, hogy rendelkezzen az illető valami alapvető szakmai ismeretekkel legalább a szakterületről. Legalább tudja azt, hogy a könyvtárban polcok vannak, meg katalógusok vannak, legalább ennyi legyen, amit információval rendelkezik. Mert ez is sokszor előfordul, hogy annyira, ahogy Edina is elmondta, a pályázat bírálói ugyanilyenek egyébként sok esetben. Tehát ezt alá tudom valóban támasztani, hogy a pályázatbíráló nyilván nem várható el, hogy könyvtáros pályázatnál csak könyvtáros, de egyébként ez régebben úgy működött, hogy két szakember volt, az egyik szakember az pályázati szemüvegen keresztül, a másik az adott szakterületi szemüvegen keresztül nézte. Most már valóban nem így van, csak általában egy ember készíti az előbírálatot, de korábban ez nem úgy volt. Tehát az nagyon fontos, hogy alapvető szakmai ismeretekkel rendelkezzen, legalább tudja a fenntartási viszonyok rendszereket, az, hogy a települési önkormányzat és az általa ellátott intézmények között milyen viszony van, tehát minimális információ legyen azért a területről. A másik, amit mondtam az előbb, hogy ezeknél a támogatós pályázatoknál igenis jöjjön be egy komplex szakmai javaslat, szakmai programterv. A szakmai programterv az még egyáltalán nem az mondjuk, amit egy megvalósíthatósági tanulmányban elkészítek, hanem ez megint egy egyszerűsítés, egy 3-4 oldalas, táblázatos, könnyen áttekinthető összefoglalása annak, hogy mit szeretnénk a pályázatban megvalósítani. És áttekinthetővé teszi az egészet. Mutatok majd rá példát. Nagyon fontos szempont, ugye a 9-10-15-20 fülből álló Excel költségvetési táblához képest, hogy képes legyen egészen egyszerűen bemutatni a pályázat költségeit. Mutatok erre is majd egy javaslatot. A másik, és ez kicsit furcsának fog tűnni, olyan, aki nem mond azonnal árat. Mert az a korrekt, aki azt mondja, hogy igen, itt van egy szakmai programjavaslat, megvárom, hogy te mit mondasz, az alapján alakítsuk ki, és úgy lehet árat kalkulálni azért a tevékenységért, amit ő esetlegesen utána megad. Mert hogyha mond az elején egy árat, akkor az az a pénzt kapok, jövök, pénzt kapok, elmegyek. Ez a kategória. Még egyszer mondom, ő magunkra hagy a megvalósítási időszakban. És ez akár úgy is működik, hogy, és vannak most már ilyen cégek is a piacon, hogy nem kér pénzt a pályázatírásért. Azt mondja, hogy ő ezt megcsinálja ingyen, de a megvalósításban vesz részt. Azt hiszem, ez egy végképp egy teljes mértékben korrekt elképzelés. Egy néhány ilyen cég már csinál ilyet természetesen. Na, ez a költségvetés leegyszerűsítése. Én egy egyszerű, egyoldalas táblázatot szoktam használni, akkor is, ha egy 10 milliós támopos pályázatot írok meg, de akkor is, hogyha egy 300 millió forintos más pályázatot írok. Egyetlen egy oldalba mindent le lehet egyszerűsíteni. És egy költségvetés tervezésénél is, ha hiszik, ha nem, ez az első, egy pályázat megírásánál, ez az első, amivel kezdeni kell. Nem látszanak a betűk, mert nem tudtam úgy föltenni a PowerPointot, de azért egy-két példát elmondok, jó? A sorokban az található, bemásolom az, ami a pályázati útmutatóban az elszámolási költségeknél szerepel. Azok a kékkel jelölt sorok. Úgy, mint ugye előkészítés, projektmenedzsment, szakmai megvalósítás, célcsoport számára, igénybevetel, stb. Stb. Ezeket egészen egyszerűen leírom. Nettó költség, bruttó költség, mennyiség, mennyiségi egység, bruttó számítása végén. Majd pedig a mellé beképetezem az egész Excel-t, hogy ugye az a nem lehet több 10%-nál, nem lehet több 5%, nem lehet több 12%, hogy ezek gyakori kapufák. A végén a szélére teszek egy ilyen képletet, és onnantól fogva magától számol ki mindent az egész Excel. Azt, amit egyébként a szakmai program, bocsánat, a részletes költségvetési táblázatban tudják mindig a végén szokott lenni, amin elkezdhetnék ott bohockodni, és tényleg éjszakában nyúlóan ülhetnék otthon egyedül, nyomtathatnék, írhatnám a gépen, és még mindig nem állna össze az egész fejben. Így tényleg egy óra alatt összeáll. És egyébként a pályázat elkészítése az nem a szakmai programmal kezdődik, hanem ezzel kezdődik. Van egy minimális szakmai programterv a fejemben, leülök, és azt találom ki, és ez kicsit furcsán fog hangozni, hogy mit tudom, tudásdepó, hogy 20 millió forintra akarok pályázni, vagy 50 millió forintra akarok pályázni. És azt az elején találom ki, azt nem lehet való, ez a farabucisága egyébként az EU-s pályázatoknak, hogy nagyon nehéz megcsinálni azt, hogy elkezdek dolgozgatni, és akkor jé, a végén rájövök, hogy ennek akkor most 50 millió helyett, akkor 120 millió lenne a költség, akkor jé, valamit elrontottam, akkor megint csinálom. Tehát nem így megy. Előbb gyakorlatilag magunkban legalábbis rögzíteni kell azt az összeget, amiért én a pályázatot, amilyen mértékű összegű pályázatot be akarok nyújtani. Ezt a célt szolgálja ez a táblázat. Rém egyszerű. És a fehérrel jelölt sorok pedig azok a tevékenységek, amiket én be tudok oda írni, ami az alapkoncepció a fejemben, hogy hogyan fogom megvalósítani a pályázatot. Mit tudom én, a célcsoport számára igénybe vett szolgáltatások, akkor beírom, hogy ilyen rendezvényt akarok tartani, ilyen olvasóklubot szervezek, három darab íróolvasó találkozót, egyenként, mit tudom én, 50 ezer forintos költség. Tehát ezeket is szépen be tudom írni, fel tudom tölteni, nagyjából ezt tervezem. És utána, hogyha ha kiválóan be van képetezve az Excel, a kiírás, ez egy melós rész, ezt egyszer de egyszer kell megcsinálni, onnantól fogva nagyon jól tud működni a projekt előkészítése során. A másik, semmi nem látszik ebből. A tevékenységek, nem tudom, nem látszik semmi, ugye? Jó, ez egy négy oszlopból álló, megint csak Excelben szoktam ezt kezelni egyébként. Elmondom, hogy mi van felírva, mert fehérek a betűk, úgyhogy nem látszik. A bal felső sorokban az van odaír, hogy útmutató. Gyakorlatilag a pályázati útmutatóból az első oszlopba szépen begépelem azokat a kötelező tevékenységeket, vagy lehet javasolt dolgokat, amiket a pályázati kiírás mond. Ezek a megvalósítható és kötelezően megvalósítandó tevékenységek, külön színnel lehet jelölni őket. Mellé teszek egy olyat, hogy ötlet, egy olyan oszlopot, vagy tartalom, amire elkezdek gondolkozni, hogy mivel tudom feltölteni, majd mellé még én általában kettőt szoktam, lehet többet is, az alkalom az, hogy mikor valósítom meg rendszeres, heti, havi, egyszeri, és a végén a megjegyzés rovat. A megjegyzés rovatban nézem össze azt, hogy miket mond a bírálati szempontnál. Ha ezt és ezt csinálom, azért jár plusz pont. Egyéb ilyen kapaszkodók, amikről tudni fogom, hogy hogyan néz ki a pályázat elkészítése
illetve megvalósítása során, hogyha ezt az adott tevékenységet beletenném a pályázatba, kapok-e érte pluszpontot. Mi lesz ennek a vége? Három oldal, és átlátom az egész pályázatom tervezett tevékenységeit. Van egy három oldalas anyagom, és van egy egyoldalas Excel táblám. Még hozzá sem nyúltam a pályázati kiírás kötelezően előírt tartalmainak a megvalósításához, az Excelhez, a nyilatkozatokhoz, semmihez. Nem azzal dolgozok először. Először meg kell csinálni ezt saját magamnak, hogy átlássam azt, hogy mit akarok megvalósítani. És ugye ezekből jön össze utána maga a pályázat. Egy példát szeretnék mondani, elhangzott az előző előadásban is, az innováció. Ismerős a COPI is, ugye idézőjelben van, ez a mostani tudásdepós pályázatnak ugye az egyik a céljait, a másik pedig a tevékenysége. Emlékeznek talán erre, ugye ez a kulturális közhasznú, a helyismereti információk, helytörténeti információk megjelenítése, alatta pedig ott van, hogy az oktatásban részt kell vennie hatékonyabban ugye a várakönyvtáraknak. Össze lehet ebből hozni valamit? Ja, és például volt egy kapufa, csak most az innovatív ötletre akarok átérni, volt egy kapufa, hogy a digitalizálást ez a pályázat ugye nem támogat, emlékeznek rá, sokaknak fájt, joggal talán. Mit hozok ebből össze? És ugye itt van az a típusú innovatív gondolkozásmód, hogy akkor azt mondom, hogy oktatással foglalkoznunk kell, helytörténettel foglalkoznunk kell, és ugye jelenjen meg, ugye ez máshol ott volt még a kiírásban szintén, hogy egyébként jelenjen meg az internetes tartalom, vagy a világhálón is a könyvtár szerepe. Hát akkor gyakorlatilag, ha nyelvész lennék, akkor ebből össze lehetne rakni egy összetett szót, de azt mondom, hogy akkor közoktatásfejlesztő helytörténeti szoftver. Engedett immateriális, engedi immateriális, csinálom. És az, ami fontos szempont még szintén, hogy digitalizást nem enged. Voltak önkénteseik? Önkéntessel lehet önkéntes szerzős kötni, hogy ingyen bérben tesz kenelget? Persze. Onnantól fogva megvan oldva. Jó, az nem a digitalizáló gép nyilván, oké, tudom, de onnantól fogva egyébként megvan oldva az a tevékenység, amit a pályázat nem finanszíroz. Egy példa egy ilyesminek a működésére. Azt mondom, hogy egy komplett, ugye a kultúrának, a helyi kultúrának a központi helyének kell lenni valóban a könyvtárnak, ahogy elhangzott az az előbb is. Azt mondom, hogy akkor rendben van, készítsünk egy helytörténeti adatbázist. Én bölcsész az alapvégzettségem történész, azért vagyok egy kicsit erre ezzel jobban barátságban. De nagyon fontos, hogy én azt tapasztalom legalábbis, hogy a helytörténeti, vagy inkább ilyen hobbi helytörténészkedés, ez szerintem divat mostanában. Nem tudom, ezt önök hol tapasztalják, de én úgy érzem, hogy ez divat. Ergo feltételezhető, hogy igény van erre. Most, hogyha megnézzük egyébként a helytörténeti múzeumnak már, ahol van nyilván az anyagállományát, vagy azt, hogy az milyen érdeklődése adhatna esetlegesen okot. Ugye bemegyünk, itt egy váza, ott egy kancsó, ott egy lépéseret, kifordultunk, nagyjából ennyit tudnak nyújtani egyébként, és nem erre kíváncsiak ezek a hobbi helytörténészek. Hanem pont az ilyen érdekességekre, akár 20. már az 50-es évek is történelem ebből a szempontból. Helytörténeti szempontból mindenképpen. Jé, ott volt egy fa, jé, ott állt egy ház. Hát ez már újdonság erejével hat egy fiatalnak. És akkor ebből összerakom azt a történetet, hogy rendben van, dolgozzunk fel egy olyan komplett helytörténeti világot, ami akár testületi ülések dokumentációja, levéltárból megint csak önkéntes, akár helyi fényképeken keresztül. És akkor, ahol összekapcsolom, hogy azt mondom, hogy itt van egy családi fotó, ez egy, nekem egy családi fotóm, ez egy helytörténeti családi fotó, azt mondja, hogy 1914 Szarajevó, egyik rajta az ők nagybátyám, nem tudom melyik. Mindegy. De most bármelyik település, egy ilyet feldolgozok. Azt mondom, hogy ez bekerül ebbe a helytörténeti szoftverbe. Hogyan kapcsolom össze a közoktatással? Azt mondom, hogy Szarajevó 1914, akkor azt mondom, hogy Adinak a háború ellenes költészete. És akkor rákapcsolok egy linket, és följön a gyerek a helyi suliból a weboldalra, vagy a tanár a házi feladatként ezt adja neki ki, és akkor ő össze tudja kapcsolni, hogy jé, a Kovács bácsinak a nagypapája ott volt a háborúban, és Ady Endre akkor írta meg ezt a versét, jé, most már akkor erre fogok jobban emlékezni később. Azt mondom, hogy töré, ugye ezzel sokkal könnyebb ezeket összekapcsolni, megint csak a kötelező tananyagnak az elsajátítása. Amikor az én kis falumban ez történt, itt van róla egy fénykép, ugyanakkor a nagyvilágban, vagy a harmadikos törikönyvben pedig ez történt. És már is összekapcsoltam a kettőt, ugye? tényleg egy innovatív ötlet nem volt, próbáltam utána, ezért nincs ilyen Magyarországon. Máshol működik ilyen típusú összekapcsolás a közoktatásnak, illetve a helytörténetnek. Ugye a másik az az, hogy tényleg még a pályázatírása egy pillanatra visszatérve, és akkor most már a tudásdepót elfelejtjük, hogy az a fontos, hogy valaki ingyen dolgozzon, szakmai programmal, költségvetéssel áll össze, és vállaljon részt a megvalósításban. Onnantól fogva annak a segítségnek elemi érdeke lesz, hogy a pályázat jól legyen elkészítve, könnyen megvalósíthatóan legyen elkészítve. Rendkívül fontos. Azt igen, megcsinálom ingyen, de jó, majd akkor mi, ezt és ezt a rendezvényt én csinálom, te csinálod, akárki csinál, meg kellett egyezni bármilyen. Tehát ezek a típusú ilyen irányba megy el mostanában a pályázatírói szféra, ez az eleje csak hangsúlyozom, tehát kevesen vannak ilyenek, akik így próbálnak meg együttműködni, de én ezt az irányt javaslom az olyan típusú intézményeknek, mint amilyenek a könyvtárak és művelődési házak, vagy akár az általános iskolák. Néhány korábbi ilyen megvalósításunk, amikor mi ugyanígy dolgoztunk, hogy híradóban is volt, hogy pályázat elkészítés és a rendezvények során veszünk részt a megvalósításban. Ja, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, egy telefonszámon, hogyha bárki bármit érdeklődik, akkor szívesen akár segítek is szóban, és akár bárhogy, azt nyugodtan fölírhatják. És hát mindenkinek javasolni tudom, hogy ezekkel a sztereotípiákkal, amiket most összeszedtem, egy picit értékeljék magukban, vagy értékeljék át magukban akár a későbbi pályázati szándékot, vagy azt, hogy a pályázatok elkészítését hogyan, milyen formában kívánnak megvalósítani. Köszönöm szépen!